kezdtem én, ez így marad. Vadludak szálltak a tóra, és hirtelen megfájdult a fejem. Gyerekek jöttek a móló felől, s én azt mondtam, jól van, legyen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország fontos szövetségesének nevezte Horvátországot Sulyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában, Zorán Milanović horvát államfő hivatalos magyarországi látogatása alkalmával. Közös sajtónyilatkozatukon Sulyog Tamás azt mondta, Horvátországgal közös gazdasági kapcsolataink, legyen szó különböző célú befektetésekről, kereskedelmi forgalomról vagy éppen turizmusról, jól működnek. A közúti infrastruktúrális fejlesztések is jó ütemben haladnak. Elég visszaemlékezni arra, hogy október 7-én elindulhatott a forgalom a magyar M6-os és a horvátországi A5-ös autópálya új összeköttetésén, így már Budapest, Zágráb és Esziek is kölcsönösen elérhető autópályán. Magyarország energiaellátása szempontjából is kiemelt helyet foglal el Horvátország. Stratégiánkat az ellátásbiztonság és a diverzifikációs törekvés mellett elsőrendű szempontként a magyar családok érdekeinek védelme határozza meg, fogalmazott Sulyog Tamás. A háború lezárása, a béke a legfontosabb a magyar családoknak, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a kormánypártok országjárásának Gönyői állomásán, ahol mindenkit arra biztatott, hogy a békét támogatva írja alá a nemzeti konzultáció aláírásgyűjtő ívét. Konzsófia hozzátette, a magyar kormány a kezdetektől következetesen a béke mellett állt ki, miközben az Európai Unió egyre jobban igyekszik folytatni a már csaknem 4 éve tartó ukrajnai háborút, és ehhez pénzügyi támogatást szerezne a tagállamoktól. Emlékeztetett arra, hogy Brüsszel a migráció ügyében is más szintre kapcsolt, az Európai Bizottság szeretné gyorsítani a migrációs paktum végrehajtását. Akár már 2026 nyarától kötelező migráns betelepítéseket szeretnének, vagy minden be nem fogadott migráns után 8 millió forint büntetést kellene fizetni. A politikus hozzátette, a kormány azt szeretné, hogy a magyar emberek a jövőben is olyan biztonságos környezetben élhessék a mindennapjaikat, amelyben nincsenek migránsok, és a háború tekintetében nem kell semmilyen készülődésben részt venniük. Magyarország vagyonkezelésébe veszi a visintini magyar kápolnát, jelentette be Magyar Levente a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára az olaszországi Doberdóban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a miniszter helyettes kiemelte, hogy kevés olyan hely van, amelyet kismérete ellenére minden magyar ember ismer, de Doberdó ilyen. Minden magyar ember tudja, hogy itt mi történt több mint 100 évvel ezelőtt, és ahogyan telik az idő, úgy természetesen a személyes érintettség érzése is kopik bennünk, és az utánunk jövő generációkban ez egy tudássá alakul át, és egyfajta kötelezettség érzésé, hogy ápolni kell azok emlékét, akik itt harcoltak, helytáltak, hősi halált haltak vagy megsebesültek, fogalmazott. Nagyon kevés olyan magyar család van ma is, amelyiknek ne lennének itt halottai vagy sebesültjei. És tudjuk azt, hogy Olaszországnak is hasonló veszteségei voltak itt a háborúban, mint a magyaroknak, és önöknek is ugyanolyan traumatikus élményt jelent a történelmünkben a doberdói és az isonzói harcok emléke, tette hozzá a miniszter helyettes. Jövő év tavaszán nyílik meg a nagy közönség számára a Citadella, amely újonnan kialakított belső terekkel, kilátóteraszokkal, parkkal és impozáns történelmi kiállítással várja az érdeklődőket, közölte a várkapitányság. A közlemény alapján a Citadella több mint másfél évszázados történetében jövő év tavaszán új fejezet kezdődik. A méltó módon megújuló erőd egy nyitott, élhető és szerethető közösségi térré válik. Sport. A Magyar Labdarúgó Szövetség betiltotta a szurkolói koreográfiát a vasárnapi Magyarország-Írország világbajnoki selejtezőn. A nemzeti csapat szurkolói csoportja a közösségi oldalán azt írja, az MLS illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassák a válogatottat, vagyis betiltották a koreográfiát. A hivatalos indoklás szerint a legutóbbi mérkőzéseken tapasztalt ellenük irányuló véleménynyilvánítások, szidalmazások okán tette meg a szövetség ezt a drasztikus lépést. Fogalmaznak. Végül az időjárásról. Északon marad a borongós, párás, foltokban tartósabban ködös idő. A szitálás mellett helyenként kisebb eső is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul, de a naposabb részeken ennél több fokkal melegebb idő várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Deák Ferenc a vidéki birtokán Kehidán élt és gazdálkodott, ami azonban egyre inkább nehezére esett. Szívesen költözött volna a fővárosba Pestre, ha bevőre talál a birtoka. Az eladásra 1854 nyarán került sor, s ezt követően Szent Márton napján, vagyis november 11-én érkezett meg Deák Ferenc a városba. Deákot már fiatal kora óta vonzott a Pest, pezsgő szellemi és kulturális élete egyaránt, ami erős kontrasztként jelent meg a csendes és egyhangú kehidai gazdálkodással szemben. Egy 1832-ben kelt levelében így írt a városról. Pest maga országunk fővárosa, s a mi beltségnek, kereskedésnek és tudományoknak fészke, itt készülhetnek tehát a legjobb munkák, ott születhetik legtöbb jeles új gondolat, mely nemzetünk jobb létét egykor talán eszközlené. Deák Ferenc tehát november 11-én Szent Márton napján érkezett meg Pestre, még a télbeállta előtt a kor közlekedési viszonyainak megfelelően lovaskocsival. Pestre érkezését követően néhány napig a Lánchíd pesti hídfőjénél elhelyezkedő előkelő 1850-ben nyílt Európa szálló vendége volt. Mivel a szállásával azonban nem volt igazán megelégedve, pár nappal később november 16-án átköltözött a Vigadó melletti, az 1850-es évek elején megújult és három emeletessé nőtt, szintén nagyon elegáns angol királynő szállóba, amely jó részt élete végéig állandó pesti szállás helyévé vált. Ettől kezdve Deák Ferenc az október-novembertől májusig tartó őszvégi téli tavaszi időszakot töltötte a városban, nyaranta pedig, amíg tehette, a nővérihez és sógorához utazott le Puszta Szent Lászlóra. Az ezt követő évtized pedig államférfiúi magasságokba emelte, politikai pályának csúcsát, kiteljesedését jelentette, és az önkényuralmi időszak után a kiegyezés megkötéséhez vezetett. Kedves hallgatóink, a következő percekben Deák Ferencről beszél dr. Pap József történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára, műsorunk egy korábbi előadásának szerkesztett változata.
Április 7-én nevezik ki az uralkodó az új kormányt, Batthyány kormányt, tehát április 11-én szentesítik a törvényeket, 12-én tartja a kormány az első munkanapját, és ebben a kormányban ugye Deák az igazságügyminiszter. Azt is lehet mondani, hogy az ő minisztériuma a panasz minisztérium. Valakinek valami problémája van, az az igazságügyi miniszterhez megy. De ezeket az embereket általában jobbágyokat fogadja, parasztokat fogadja, és foglalkozik az ügyeivel. Batthyánynak a jobb keze. Kiváló kapcsolat van köztük. Nagyon erőteljesen megbízik benne Batthyány Lajos. Egyszer átadja neki a miniszterelnöki helyettesítési jogkört. De életének ezen periódusának az a célja, hogy megírják a polgári törvénykönyvet. Nem sikerül, ugyanis egy munkatárs, Szalai László, aki szintén egy zseniális jogász, Szalai Lászlót követségbe küldi Gróf Batthyány Lajos, és nincsen humán erőforrás ahhoz, hogy egy polgári törvénykönyvet fogalmazzon a minisztérium, egyéb dolgokkal kell foglalkozni. Igazából időközben ugye politikai változások, válságok, stb. Ezekben a válságokban Deák mindig ott van Batthyány mellett, mindig ott van a Bécssel való tárgyalás körül. Ugyanis van egy alap probléma 48 áprilisában, ez pedig nem más, hogy a Ausztria és Magyarország kapcsolata nincs rendezve. Nincsen olyan törvény, ami erről szólna. Nevezetesen azért, mert Ausztria még nem létezik. Tehát Ausztriának még meg kell teremtődnie. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy nincsen osztrák parlament, van ugyan kormány, de egy fő kérdés nem dőlt el, Ausztria részese lesz a nagy német államnak, vagy nem. Amíg nem dől el ez, addig igazából Magyarország és Ausztria kérdése lóg a levegőben. Na most 1848. augusztus vége, szeptember válságos időszak. Batthyány és Deák mindent megpróbálnak azért, hogy a 48-as elvek alapján elkerüljék a konfrontációt, nem lehet. Szeptember 11-én ugye támad Jelasics nekünk, nem ez itt a fontos, mármint ebből a szempontból, hanem lemond a Batthyányi kormány, Deák is elveszíti miniszterségét. Szeptember 22-én a Szőlődésmáról és a Jobbágyokról mond egy beszédet, ahol ellenzi a Jobbágy felszabadítás kiterjesztését, magyarul azt, hogy a Szőlődésmát az állam megváltsa. Mi ez a Szőlődésma? Ugye földesúri földön, hogyha valaki telepített szőlőt, akkor, mint hogyha bérelte volna a földet, gyakorlatilag a szőlőnek, tehát a szőlőből és a borból kellett dézsmát fizetni, tehát ez volt a bérleti díj. Ha a szőlődézsmát kifizeti az állam, akkor gyakorlatilag a szőlőterület az átmegy a földművelőnek a kezébe. Na most itt áll elő egy fontos kérdés, ugye amivel kapcsolatban Deák ezt mondja, hosszú beszédéből idézek. Nem a szegény nép érdekében teszünk, ha mi az egyéni tulajdont nem tiszteljük. Tehát elveszünk attól, akié a szőlő. Tehát ez a tulajdon tisztelete, ha nem tiszteljük. Vegyük fel gyakorlatilag, néhány százezer embernek ajándékot adunk. Emlékezzünk arra, hogy a história nem mutat példát, hogy a népet az ajándékozás tette volna boldogabbá, a népet a szorgalom, iparkodás, mely megváltást könnyíti, teszi szabaddá és boldoggá. Tehát Deák úgy gondolkodik, hogy az embernek önmagát kell megváltania, és az államnak nem ajándékot kell adnia az embernek, mert akkor mi következik? Én nem kaptam, ő se kapott, kevesebbet kapott, ki mennyit kapott, hanem arra kell lehetőséget teremteni, hogy boldoguljon, és így, ha úgy gondolja, akkor megváltsa önmagát. Most Deáknak az elveit nem támogatja az országgyűlés, miért? Azért, mert társadalmi bázisra van szükség. Jön Jelasics. Mindenkinek bármit meg lehet ígérni, a lényeg az, hogy megnyerjük a háborút. És Deák elfogadja ezt az álláspontot, nem ért vele egyet ugyan, tehát az országgyűlés leszavazza politikai okok miatt. Szeptembertől kezdve folyamatosan húzódik háttérbe, ez már nem az ő világa, és az utolsó szereplése ekkor, tehát a december végi küldöttség, amikor Batthyány Lajossal együtt felkeresik Windischgrécznek a főhadiszállását, tehát Batthyány nem, mert őt nem engedik be Windischgrécz elé, és próbálnak kiegyenlítést hozni az áprilisi törvények alapján. Most ez a lehető legértelmetlenebb dolog, amit el tudunk képzelni. Windischgrécz közölte, hogy az áprilisi törvények alapján nem óhajt tárgyalni, az áprilisi törvényeket eltöröltnek, nyilvánították, tehát akkor, amikor Deákék emellett állnak ki, akkor gyakorlatilag az utolsó lehetőséget próbálják megragadni, hogy a háborút tárgyalásos úton elkerülje az ország. Miért? Azért, mert a háborút ez az ország el fogja veszíteni. Ha nem az osztrákokkal, akkor az oroszok ellen. Ez teljesen egyértelmű a korban. Tehát ez a háború csak vesztes háború lehet. Előbb-utóbb jönnek az oroszok. És az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet elkerülni. Kossuthék úgy gondolkodnak, hogy bizonyos diplomáciai manőverekkel el lehet kerülni, kiderül, hogy nem lehet elkerülni. Egyébként tárgyalni sem lehet, tehát itt az országot bécsi mintára akarták integrálni a birodalomba. Tehát igazából a háború következett. Ebben az időszakban azonban már Deák nem vesz részt, ez már nem az ő világa. Az 1850-es évek ugye következik, a szabadságharc leverése utáni időszak, ami a politikai passzivitás időszaka Deák számára. Ugye hát Az első ilyen fontos kérdés, hogy 1850. április 25-én ír egy levelet Anton Schmeling birodalmi igazságügyi miniszternek, ugyanis Anton Schmeling fölkérte őt arra, hogy egy jogügyi bizottságban működjünk közre. Tehát az új osztrák polgári törvénykönyv Magyarország bevezetését illetően. Most itt nem Deákot kérték meg, itt nem egy jogügyi embert kértek meg, itt az volt igazságügyi minisztert kérték meg. Tehát ha Deák itt közreműködik ebben a kérdésben, akkor elfogadja azt, hogy az osztrák kormánynak bármiféle jogköre van Magyarországot illetően. Tehát Deák nem egy állást utasít vissza, egy tárgyaláson való részvételt utasít vissza. Most ennek a levélnek a szakirodalom majd a későbbiekben nagy jelentőséget fog tulajdonítani a passzív ellenállás meghirdetése kapcsán. Saját kutatása, ami ahhoz kapcsolódnak, hogy Deák ilyen ellenállást nem hirdetett meg. Nem is tudunk arról, hogy Deák Ferenc bármit is írt volna azokról a hivatalnokokról, akik kényszerből vállalják a további munkálatokat. Tehát ha tetszik, hanem az országot megszállták, ha tetszik, hanem az élet tovább megy, ha tetszik, hanem ha valaki nem tud megélni a birtokaiból, akkor bizony állást kell vállalni. Tehát ez nem egy erkölcsi kérdés. Van azonban egy másik levélpáros, ez Szögyény Marics Lászlóhoz, birodalmi tanácsnok úrhoz írja Deák. Szögyén ugyanebben az időszakban megkérdezi Deákot, akivel nincsen kapcsolatban, tehát ugye ismerték egymást, de nincsenek baráti viszonyban, hogy mit szólna ahhoz, hogyha őt, akit fölkértek a birodalmi tanácsban való részvételre, elvállalna ezt az állást. És Deák erre azt mondja, hogy vállalja el. Tehát ez a birodalom legfelső fóruma. És azt írja neki, hogy ha Szögyény tetteit nem érteni, akkor sem vonná kétségbe az ő jó szándékát. Tehát, hogyha ő, mint a birodalmi tanács tagja, nem érthető tevékenységet folytat számára, akkor sem fogja őt egy alávaló embernek tartani. 1854-ben Szögyény ismét hozzáfordul, ekkora már világos, hogy Szögyény semmit nem tud tenni az ország sorsát illetően, és akkor Deák azt írja egy rövid levelében, ha növekedhetne érte már Szögyénnyel szembeni tisztelete, akkor növekedhetne leginkább, hogyha olyan időszakban, amikor a kivitelezhető lehetősége igen csekély, áldozatul állítaná magát a nemzet oltárán, magyarul maradna az állásában, és Szögyény azt mondta, hogy nincsen értelme maradni tovább, nem tud segíteni az országon. De azt mondja, hogy ha elfogadom, hogyha lemondasz, de ha nem mondasz le, akkor még többre foglak értékelni. Néhány év múlva, 1859-ben Szögyény birodalmi tanácsnokként megkéri Deák Ferencet, hogy ugyan tárgyaljanak már arról, hogy hogyan lehetne az országot integrálni a birodalomba. Mi a kilépés ebből az abszolutizmusból? És erre Deák azt mondja, hogy szívesen elbeszélget Szögyénnyel, mint egy magánemberrel. De a birodalmi tanácsnokkal ő nem beszél semmiféle hivatalos kérdésről, hiszen a birodalmi tanácsnak semmiféle jogköre nincsen Magyarországot illetően. Tehát ez egy dolog, hogy ő ott van, és ez egy dolog, hogy azért van ott, mert én azt mondtam, de a hivatalának a hatalmát ettől még nem fogjuk elismerni. Ez egy nagyon érdekes játék. Nem is értik Deákot a korban. Nem is értik ezt a politikai passzivitást. A kortársak nem akarnak politikailag passzívak maradni. Ötvöstől kezdve a konzervatívokig mindenki programokat írogat. Hogyan lehet ebben a kényszerhelyzetben az ország jogait növelni? És Deák ragaszkodik 48-hoz. Olyan korban, amikor ezt egy ilyen álomnak, sőt, ahogy bizonyos kortársak fogalmaznak, veszélyes álomnak minősül. Hiszen nézzünk szembe a realitásokkal, Ferenc József soha nem fogja 1848-at elfogadni, tehát hogyha az országnak jót akarunk, meg kell vele állapodni. 1860. október 20-án megjelenik az októberi diplomának előzményéről nem szólnék, de karácsonykor, 1860 karácsonyán Deákot audienciára hívja az uralkodó. Mindenki azt gondolja, hogy itt a nagy megállapodás, és hogy miniszterként fog hazajönni. Deák ezt követően ír sógorának egy levelet, néhány idézet belőle. Egyéb iránt meggyőződésem, hogy Magyarország kétesebb helyzetben még nem volt, mint jelenleg. Könnyen, igen könnyen lehet bomladozása, szétmálása Magyarországnak is, és a birodalomnak is. Reménytelen a helyzet. Engedni a kiegyenlítés kedvéért épp oly kárhozatos lehet, mint szoros ragaszkodással törésre juttatni a dolgot. Hát ez az alap probléma. Mit tegyek én, mint politikus? Ha engedek, hibázok. Ha törésre juttatom a dolgot, hibázok. Nem tudok, hogy mit kell tenni. Azt írja Deák, hogy tirán tekintetek, rossz nektek, hogy ilyen vezéretek van, mert a vezér nem tudja, hogy mit kell tenni. Magánemberként írja. 1861. január 17-én beszédet mond a pesti közgyűlésen, amikor Szilágyi Virgil, egy fiatal ember, föláll, és azt mondja, hogy vissza kell hozni a 48-as törvényeket, tehát itt a 48-as ilyen jogot, tehát akkor nem polgári jogot, hanem rendi jogot. Időközben bevezették az osztrák polgári törvénykönyvet, amiben Deák ugye nem vett részt a tárgyalásban, hogy hogyan kell ezt bevezetni. Most Deák ekkor nem támogatja Szilágyi Virgilt, nem mondja azt, hogy vissza 48-hoz, hanem azt mondja, hogy ez a helyzet, a bíróságok 10 éve ezen törvénykönyv alapján működnek. És mond egy nagyon fontos dolgot a végén, beszéd végén. Óvakodjunk, hogy oly ballépéseket ne tegyünk, mik a népnek, mely tőlünk a renddel párosult szabadság áldásait várja, a végtelen zavarok és anarchia átkát hoznánk a nyakára. Mert ez volna a legrövidebb út az abszolút hatalom isméti megalapítására. Tehát, hogyha a szabadság anarchiába torkollik, akkor a nép visszavárja az abszolutizmust. Ez egy világos beszéd, és a pesti közgyűlés nem is fogja támogatni Szilágyi Virgil. Egyébként nagyon népszerűnek tűnő, vissza 48-hoz elvét. A következő kérdés, hogy az országgyűlés, hogy 61-ben van egy országgyűlés, hogy itt a határozati felirati párt küzd egymással szemben, Deák a felirati párt vezére lesz, Teleki a határozati, aki, és ugye a kérdés az, hogy miért felirat. Ugye a Deák itt megint egy jelentős magyarázatot fűz emellé, de ne idézzük mi magunk eléje törést. Tehát, hogy ha határozat van, akkor nincs tárgyalás. És ha kikerülni nem tudjuk, az ne a mi vétkünk legyen. Hiszen ha mi azt mondjuk önmagunk előtt, nemzet előtt és Európa előtt, hogy megtettünk, ami szabad volt. Tehát, hogy szakítsák meg ők a tárgyalásokat. Hát nem mondhassák ránk azt, hogy velünk nem lehetett tárgyalni. De hát tökéletesen tudja, hogy azon az elven, ami nő halad, azon nem lehet tárgyalni. Tehát ő olyan elveket van, 48, Ferenc Józseffel nem lehet tárgyalni. Tehát majd ő be fogja fejezni, és ezzel megint egy zseniális taktikai lépést hát, kapcsolódik hozzá. Most 1860-61-ben ugye sikertelen a kiegyenlítés, két feliratot fogalmaz, ezekben most nem mennék bele, csak ugye itt van ez a második feliratnak a végén, ez a kulcsmondat, tűrni fog csüggedést nélkül a nemzet, ugye tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon alkotmányos szabadságot, melyet az őseitől örökölt. Ja, tehát nincs megállapodás, tűrnünk kell, nem engedünk ebből a bizonyos 48-ból. És jön a provizórium. Az emigráció alternatíváit és ennek hazai megítélését szeretném fölvetni egy picit. Tehát a kérdés az, hogy ha nem Ausztriával egyezünk meg, akkor kivel? Egy valami világos. Magyarország önmagában elveszett. Ezt a magyar reformerők 1840-es évek óta vallják. Ez Deáknak a leveleiben ott van. Ha Magyarország önálló lesz, akkor délen egy szláv, északon egy szláv állam szakad le belőle, és valami maradt középen, amit magyarnak hívunk. 1842-ben Deák ír egy levelet, amiben gyakorlatilag fölvázolja a 20. századi esemény történetet. Nagyon érdekes levél ez. Veselényi Miklós szózatában is itt van. Tehát ha nem Ausztriával, akkor valakivel kell. Az emigráció, Teleki, ugye akkor már halott, Klapka és Kossuth, ugye a Dunai Konföderáció tervét fogalmazzák meg, ami azt jelenti, hogy Magyarország Romániával, Szerbiával, Horvátországgal alkotna egy konfederáció. De el kell azt mondja, hogy ez nem megoldás, hiszen olyan államokkal alkotnánk konfederációt, akik belőlünk akarnak területeket. Ez már akkor is világos. Tehát ez egy nem működőképes alternatíva ő véleménye szerint. De ha az emigráció emögé odarakja a nemzetközi támogatást, ám legyen. De kiderül, hogy nincs nemzetközi támogatás a Dunai Konfederáció, mert ez egy nagy idea, ha úgy tetszik, és nincs hazai támogatás sem, az emigráció, amit kínálni tud, az nem megoldás, akkor marad az Ausztria, ami egy kényszer. Tehát innentől kezdve, hogyha nincsen más választás, akkor igazából nincs is választás. A kérdés az, hogy meddig van még nekünk itt bármiféle mozgás lehetőségünk. Ugye 1865. április 16-án megjelenik a husvéti cikk, aminek egyébként egy komoly előzménye van, nem ez indítja a kiegyezési tárgyalásokat, mert nagyjából 5 hónapja zajlik Ferenc József és Deák Ferenc közötti egyeztetés közvetítők révén, tehát ez egy álláspontot közöl, és ebben ott van az ominózus mondat, mind a birodalom biztonsága teljesen eléressék, mind a magyar alkotmány alaptörvényei lehetőségük fenntartassanak, mind a rajtán túl országok alkotmányi szabadsága kifejtessék és teljesen biztosítassék. Három dolog van egymás mellett. Birodalom, Magyarország, Ausztria, rajtán túl. Most a birodalom egyenlő A plusz B-vel, tehát Magyarországgal és Ausztriával. Tehát a birodalom nem egyenlő Ausztriával. Na most, hogyha a birodalomnak mi egyenjogú tagjai vagyunk, akkor mi a mi célunk? Hogy egy olyan birodalmunk legyen, ami stabil. Ki akar egy olyan házasságba belemenni, amiről tudjuk, hogy instabil, erősödnünk kell. És ehhez bizonyos kérdésekben meg kell állapodnunk a másikkal. A magyar alkotmányt lehetőségig megtartani, Ausztriának alkotmányt adni, és a kettő közötti optimális kompromisszumot elérni a közös ügyek, közösen kezelt ügyek és a helyi ügyek között. A birodalom nem egyenlő Ausztriával, a birodalom nem egyenlő Magyarországgal, a birodalom egyenlő Ausztriával és Magyarországgal. Nem kiegyezés történik, nem ezt a szót használják. Ausztria és Magyarország nem egyezik ki egymással. Az osztrákokat nem kérdezték meg. Tárgyalás, Ferenc József, leendő magyar király és a magyar országgyűlés között zajlik. Azt a szót használja akkor, hogy kiegyenlítés. Kiegyenlíteni, paritásos alapra hozni a két ország részt. Ez az osztrákoknak nem tetszett. Miért tetszett volna? Hiszen a költségvetésbe egyharmad részt szólt bele Magyarország, annyit fizetett, és a ügyek intézésébe 50%-os, tehát paritásos elvet alkalmaztak. Tehát nem kiegyezés, nem osztrák-magyar kiegyezés, hanem Ausztria és Magyarország közötti kiegyenlítés. Meg kell nézni a korabeli szóhasználatot, ez szerepel benne. Ugye, és utána ebből lett egy ilyen kiegyezés, amit lehet így is értelmezni, de a kiegyenlítés talán könnyebben értelmezhető. Természetesen nem azt mondom, hogy nem történt volna kiegyezés, a mai frazeológiával igen, 67 az egy kiegyezés volt, csak kiegyenlítési értelemben. Ugye 1865. decemberében megnyílik az országgyűlés, majd 66. június 3-án a Königgrécz csatában Ausztria kiszorul a Bundból. Furcsa dolog, hogy deákék nem kérnek többet. De miért is kérnének többet? Hiszen ők egy stabil birodalmat akarnak. És bizony a birodalomnak akcióképesnek kell lennie, és a bizony a birodalom pénzbe kerül. Tehát az erő, a birodalmi erő, az a mi érdekünk is. Gondolkodjunk csak 19. század második felében a birodalom külpolitikája gyakorlatilag a Balkán köré rendeződik, az meg nem Ausztriának a határterülete. Tehát egy erős osztrák-magyar monarchia, magyar érdek. 1867. január elején tárgyalások folynak, bizonyos a Bózt, az akkori miniszterelnök, Lónyai Ötvös és Andrássy között, ekkora már deákékat kihagyják. Ferenc Józsefot is, deákot is. Az utolsó periódusban már nem deák a meghatározó személy. 1867. február 17-én kinevezik Andrássy Gyulát magyar miniszterelnöknek. 1867. március 30-án megszületik a kiegyezési törvénycikk. És ugye a következő dolog, ugye hát a Ferenc József koronázása 1867. június 8-án. Óriási ünnepségek, két ember hiányzik, klasszikus, eposzi kellékek. Az egyik Kossuth Lajos, nyilvánvaló okok miatt nem lehet ott, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy Kossuth nincs ott. Végig a nemzet örök élő lelkiismerete, nem mindig szeretjük, hogyha van lelkiismeretünk, figyelmeztet bizonyos dolgokra. A másik pedig Deák Ferenc, aki létrehozta, bábáskodott, de nem ünnepli. Miért ünnepelni azt, ami alapvetően kényszer? Kifelejtené el azt, hogy akit koronázunk, az Aradért valamilyen szinten felelős. Kifeledkezne el az abszolutizmus éveiről. Hát ez Deák nem fogja. És ezért nincs is ott a koronázáson, megteheti. Most innentől kezdve ő egy furcsa státuszban éli életét, a kormány belső ellenzéke, 76-os haláláig gyakorlatilag, és amivel én végére szeretném az előadásomat zárni, hogy egy nagy dilemma zárja ezt az egész történetet, hogy ami alapvetően Deák Ferenchez és Kossuth Lajoshoz kapcsolódik, ugye mind a kettőtől egy-egy öregkori képet, időskori képet választottam, ugye mind a ketten képviseltek egy-egy alternatívát, ugye Kossuth a Kasszandra levelében úgymond jóslatot intézett a nemzethez, legyünk őszinték, ez bejött, de ennek nem nagyon örülünk. Deák létrehozott egy művet, ami a kiegyezés, kiegyenlítés volt, de ennek a műnek a késői működésért már nem ő volt felelős. 76-ban meghalt. Az utódok vettek át egy olyan rendszert, aminek a működtetésében problémák adódtak. És ez és egyéb dolgok vezettek ahhoz, hogy a 20. század elejére bizony nagyon jelentős identitási problémákkal kellett szembenézni itt mindenkinek a régióban.
Elhangzott műsorunkban dr. Papp József történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszélt Deák Ferencről és a kiegyezéshez vezető történelmi okokról. Műsorunk egy korábbi előadásának szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus főiskolára, ahol a Magyar Tudomány ünnepének országos esemény sorozatához kapcsolódva a főiskola egy konferenciát szervezett. A rendezvényen dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök is tartott egy előadást. A Nyugat válsága a Biblia mint kiút címmel. Ennek az előadásának az első részét hallgathatják meg mai műsorunkban. Az adáshoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
Kalkutai Teréz anyát kérdezte egyszer egy riporter, hogy annyi minden rossz van a világban, egyházban is. Teréz anya szerint minek kellene változnia elsősorban? Mit kéne leginkább megváltoztatni? Teréz anya a riporternek a szemébe nézett, végül csak ennyit mondott, hogy minek kellene megváltoznia? Magának és nekem. Ha röviden kellene összefoglalni az előadásom lényegét, akkor ez lenne. A megújulás bennünk kellene, hogy kezdődjön. És enélkül igazi megújulás nincs. Megtérés nélkül Európa számára talpraállás nincs. Az egyházunk megújulása bennünk tud elkezdődni, sehol másutt. Az előadásnak az első fele Nyugat válságáról, ezen belül a hit válságáról, vagy az attól való eltávolodásról szól. Amikor erről gondolkodunk, nagyon fontos azt fölidézni, hogy hála Istennek, a föld lakosságának a körében a hit egyáltalán nem csökken. Ellenkezőleg növekszik. Amerikában van egy ilyen statisztikai központ, Pew Research Center. Az ő kimutatásuk szerint jelenleg a föld lakosságában, akik teljesen vallástalanok, ez körülbelül 16%. És ez folyamatosan csökken. 40 év múlva úgy becsülik, hogy körülbelül 13% lesz. Kelet-ázsiai régióban 1970-ben keresztények száma körülbelül 1,2% volt. Vietnám, Korea és ez a környék, Kína. Jelenleg a régiónak több mint 10%-a keresztény. Alig több mint 50 év alatt. 171 millió. Afrikában 1910-ben, tehát kicsit több mint 100 éve, a kontinens 9%-a volt csak keresztény. Körülbelül 12 millió ember. Jelenleg a kontinens 49%-a keresztény. 630 millió ember. A hit nem csökken a föld lakossága körében. Miért nem? Egyrészt hívő embereknek világszerte jóval több gyermeke születik, mint nem hívőnek. Ez így van a legszegényebbek körében, de középosztályban, és a leginkább jómódú rétegekben is. Azon kívül nagyon sok a megtérés világszerte. Hiteles keresztény közösségekben ma is. Nagyon sokan térnek meg Kínában, de akár Franciaországban is halljuk az egyre több felnőtt keresztelést. Évente körülbelül 30 ezer Franciaországban. Nem fogy a vallásosság. Miért nem? Ez diktálja az embernek a feje, hogy a világ mindenségnek van oka, nem a semmiből lett, nem véletlenül. A világban levő ámulatba ejtő rendnek, bölcsességnek valami forrása, oka kell, hogy legyen. Ez diktálja a fejünk, de ez diktálja a szívünk is. Az emberi élet legnagyobb pillanataiban, amikor gyermek születik, vagy a szeretet, szerelem gyönyörű pillanataiban, a szépség átélésekor, a lelkiismeret hangjának a meghallásakor, vagy a halál szent közelségében. Minden ember, aki egy kicsit is érzékeny, érzi, hogy valami a látható, fogható világon túl létezik még. Ez diktálja a szívünk is. Az ember javíthatatlanul vallásos. Nem csökken a vallásosok száma, hanem növekszik. Nyugaton azonban kétségtelenül a hitnek egy óriási krízisét éljük át. Mi ennek az oka? Úgy gondolom, hogy a 20. század egyik legnagyobb bölcse 16. Benedek pápa volt, aki ezt a nyugati szellemi megvicsaklást talán a legjobban értette, a legmélyebben tudta számunkra kifejteni, érthetővé tenni. Két dolgot emelnék ki az ő okfejtéséből. Az egyiket ő így nevezi, hogy az ész, vagy az értelem önkényes önkorlátozása. A fővilágosodás óta, tehát 200 év óta egy ilyesfajta folyamat játszódik le a nyugati fölvilágosult embernek a fejében. Azt gondolja, azt mondja, hogy csak az megbízható ismeret, igazság, amit természettudományos módszerekkel el lehet érni, ki lehet kutatni, kísérletileg igazolni lehet. Ezek a megbízható igazságok. És a többi az mítosz, érzelem, szubjektív vélemény. Nem teljesen tilos, sekrestjében szabad, de a társadalom fontos helyein, mint egyetemek, közélet, parlamentek, ahol az emberiség álmodja, tervezi a jövőjét, az életét, ott ilyesminek, mint filozófia, erkölcs, vallások, semmi helye nincs. Nem komoly ismeret, szubjektív vélemény. Miért alakul ki ez a gondolat a nyugati emberben? Benedek pápa azt mondja, hogy ez látszólag egy ártatlan filozófiai fordulat, Immanuel Kant és mások nyomán azt mondják, hogy minden ismeret szubjektív, relatív, objektív igazság nem megismerhető. Valójában nem egy ilyen ártatlan filozófiai fordulatról van szó, hanem ő azt mondja, egy nagyon mély emberi döntésről. A modern ember nem megismerni akarja az igazságot, a valóságot. Mert azt nagyon jól érzi és tudja, hogy ha megismerni akarnám ezt a gyönyörű világ mindenséget, a belerejtett harmóniát, rendet, akkor e szerint kellene élni. A világ mindenségbe belerejtett, objektív, gyönyörű harmónia szerint kellene élni. A modern ember ez ellen zsigerileg lázad. Nem megismerni akarja a világot, hanem használni. Lehetőleg korlátlanul. A testét, az életét, identitását kitalálni. Élettervét, abban ne szóljon bele senki és semmi. De egy nagyon mély emberi döntés. Nem megismerni akarom alázattal a világba beleírt törvényt, hanem használni korlátlanul a testet, az életet, a világ mindenséget, a föld ásványkincseit, az élet lehetőségeimet. Nagyon nyilvánvaló az, hogy a valóságnak az a szelete, amit a természettudományok meg tudnak közelíteni, az csak a felszín. Nagyon nyilvánvaló az, hogy a valóság legmélye, fontosabb dimenziói nem megmérhetőek. Természettudományosan, kísérletileg nem vizsgálhatóak. A Mozart requiem szépsége tudományosan nem bizonyítható, nem megragadható, de létezik. Egész lényünket átjárja, átizzítja. A szeretet nem lemérhető egy embernek a véréből, nem kimutatható, de valóság. Emberek életét irányítja, hatalmas erő. A valóság igazán fontos dimenziói természettudományosan nem megközelíthetőek. De ezek a legfontosabb részei a valóságnak. Az embernek erről is van ismerete, tapasztalata, sejtése. Thank you. talán érdekes ezzel kapcsolatban azt is elmondani, hogy értelmes emberi nyelven kimondani azt, hogy igazság nincs, vagy objektív igazság nem létezik, nem is lehet. Mert ha valaki ezt a mondatot kimondja, hogy igazság nincs, akkor ez a mondat sem igaz. Ha az objektív igazság nem megismerhető, akkor ő se ismerhette meg. Akkor ez a mondat se tartalmaz objektív igazságot. Hát a mondat önmagát cáfolja. És ez egyáltalán nem véletlen. A nyelvünk a valóságból született. Abból, ahogyan sok tízezer évvel ezelőtt az első homo sapiensek valahol a Tanganyika-tó partján eléggé sötét bőrrel látták a napot, a holdat, a csillagokat, látták a másik emberi arcot, öntudatra ébredtek, erkölcsi döntéseket hoztak. Ebből az ős tapasztalatból születnek a szavaink, a mondataink. Arról, hogy a valóság megismerhető. Erről az ember meg van győződve. A nyelvünk a valóságból született. A valóság megtapasztalásából. Hogy a valóság megismerhető, ez egy ős evidencia. Nem tudunk másképpen gondolkodni. Az is teljesen nyilvánvaló minden gondolkodó ember számára, hogy a világ mindenségnek kell, hogy legyen oka. Mai tudomány egyébként, amikor beszél az anyagvilág az univerzum kezdetéről, arról, hogy az anyag, a látható, fogható világ a múltban nem örökkévaló. Ez csillagászat, atomfizika nagyon egyértelműen kimutatja. Körülbelül 13,7 milliárd évvel ezelőtt egy hatalmas energia szétáradással indul az univerzum története. Az anyag a múltban nem örökkévaló. Ennek kell, hogy legyen elégséges oka. Magától a semmiből nem lesz valami. Az anyagban döbbenetes törvények, matematikai harmóniák uralkodnak, sőt fejlődnek. Nem úgy robbant szét a világ, mint egy kézigránát, hanem kezdettől gyönyörű, tökéletes, rendkívül kifinomult matematikai harmóniák szerint. Einstein gyakran mondja, vagy mondta azt, hogy amikor ő valamit fölfedez, úgy érzi magát, mint egy kisgyerek, aki betéved egy ódon régi könyvtárba. Leemel egy-két könyvet, lapozgatja, nagy részét nem tudja, nem érti, de egy-két lapot el tud belőle olvasni. És ilyenkor mindig az a meggyőződés támad benne, hogy a könyvtár nagy részét nem értem. De abban teljes bizonyossággal, lelkem mélyéig meg vagyok győződve, hogy mindazt, ami ezekben a régi könyvekben leírva van, ezt valaha valakinek ki kellett gondolnia. Valakiben ezeknek a gondolatoknak, törvényeknek, harmóniáknak meg kellett születnie. Nemrégiben tért meg Egyesült Államokban egy ateista filozófus, Anthony Flew. Egész életében arról tartott előadásokat, hogy a vallás ostobaság. Menekülés, kivetítés, vágyak szüleménye. És öregkorában kezdett olvasni természettudomány, többek között a DNS-ről. És amikor szembesült például azzal, hogy a legegyszerűbb DNS, ami működni tud, mondjuk egy vírusnak a DNS-e, az kb. 160 ezer bázispárból áll. Nem kettőből, nem ötből, nem tízből, 160 ezerből. És ennek a bázis sorrendnek pontosnak kell lennie. A betűknek, a 160 ezer betűnek, ez egy 160 ezer betűs könyv, sorban kell lennie, különben nem működik. Leesett az álla, amikor ezzel szembesült. Rádöbbent, hogy emögött végtelen bölcsesség, rend, szépség, harmónia rejtőzik. Ha az ember azt gondolja, hogy az univerzumnak nincs oka, véletlen, és nincs célja sem, megy a nagy semmi felé, akkor igazából megszűnik az erkölcs és az igazság is. Miért? Akkor az erkölcs nem más, mint evolúciós, túlélési stratégia. Hogy fejlődött az emberi faj, ezek a viselkedés módok tűntek praktikusnak. Az emberi törzs, a csoport így tudott túlélni, nem több az erkölcs, mint olyan viselkedés formák, amik akkor praktikusnak tűntek. Túléléshez segítették az embert. De lehet, hogy egy bankigazgatónak más a túlélési stratégiája, mint a neandervölgyi ősembernek volt. Objektív erkölcs nem létezik. Objektív igazság sem létezik. Az is csak idegsejtek, agysejtek működése, esetlegesen túlélés szempontjából vagy céljából kialakult gondolatok. Eltűnik nem csak az erkölcs és az igazság, eltűnik az élet igazi értelme, tartalma. Ha azt gondoljuk, hogy igazából oka és célja nincs az életnek. Egy régi latin sírfelirat, amit egyébként Benedek pápa idéz a Spe Salvi enciklikájának az elején, így hangzik, hogy in nihil a nihilo quam cito recidimus. A semmiből a semmibe. Milyen hamar visszahullunk. Ha ezt gondolja az ember, hogy a létének oka nincs, véletlen, mutációk, szelekció, evolúció tévedése, és igazából célja sincs, mert az életem végén az életem házát, amit nagy fáradtsággal, erőfeszítéssel, sok szenvedéssel, sok örömmel, sok szeretettel fölépítettem, kapcsolatok, élmények, az egész az életem végén mind megy a süllyesztőbe. Azonnal megsemmisül. Akkor az egész élet, az egész házépítés válik értelmetlenné. Jung, a híres pszichiáter mondta, hogy a mai embernek a legfőbb baja, a legfőbb betegsége az üresség neurózisa. Kierkegaard pedig azt mondta, hogy ha terápiát kellene a modern nyugati embernek ajánlania, akkor ő a csendet ajánlaná. Hogy talán ebben a csendben elgondolkodik, s rátalál újra az élet forrására, a mélységre. Ebből a nagy ürességből rátalál a lét forrására. A válságnak vannak tünetei. Benedek pápa az okait próbálja, ezt a szellemi fordulatot próbálja detektálni. Milyen tünetek? Például egyre kevesebb házasság kötődik a nyugati kultúrkörben. Nagyon sok ember nyugaton, a mi kultúránkban alig-alig érti az, hogy mi ebben a szép, az egész életemet nagy lelkűen, bőkezűen odaajándékozzam valakinek, hogy szeretetben, önátadásban éljek, mintha ez a fajta emberi nagyság, hogy valaki képes legyen, s akarja az egész életét odaadni, mintha ez már nagyon sok nyugati emberből hiányozna. Egyre kevesebb gyermek születik. A gyermekvállalás legfőbb indítéka, meg a demográfiai krízisnek a legfőbb oka nem anyagi problémák. Ez egy óriás tévedés. Nagymamáink, dédmamáink sokkal nagyobb szegénységben sokkal több gyereknek adtak életet. A demográfiai krízis oka egy egzisztenciális krízis. A demográfiai űr mögött egy egzisztenciális űr van. Az az ember, aki tudja, hogy az élet értékes, kincs, gyönyörű, ingyen kaptam, annak a számára természetes, magától értetődő, nem kell magyarázni azt, hogy bőkezűen, bátran, nagylelkűen továbbadom.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban ellátogattunk a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus főiskolára, ahol a Magyar Tudomány ünnepének országos rendezvény sorozatához kapcsolódva a főiskola egy konferenciát szervezett. A rendezvényen dr. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Szombathelyi megyés püspök is tartott egy előadást. A Nyugat válsága a Biblia mint kiút címmel. Az előadás második részét egy későbbi műsorunkban hallgathatják meg. További jó rádiózást kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó, Domán Vivien.